Mi máson lamentálhatna a magyar lakosság, mint hogy mi lesz 2023-ban a magyar gazdasággal, kerül-e lakat az ország vászon tarisznyájára, úgyhogy megkértük Madár Istvánt, a Portfolio.hu vezető elemzőjét, hogy keresse elő azt az üveggömböt, dörzsölje meg jó alaposan, amíg mi itt dumálunk a rádióba, aztán meg nézzem bele, és mondja
de
el
vannak hozzá táblázatok, hát nem feltétlenül kell itt jóslatokba bocsátkozni. Ha minden igaz, akkor itt
beszél egy chartista.
Ugye? Hát számok, számok. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője van itt velünk, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát utolsó pillanatos és 2023-as költségvetés, teljesen átírta a kormány a költségvetést. Először is van értelme nyáron költségvetést csinálni egy olyan képlékeny gazdasági helyzetben, mint a mostani?
Hát szerintem erre te is érted a választ. Az elmúlt három évben, akit nem győzött meg a történet, hogy hogy alakult a költségvetés sorsa, az valószínűleg azt hiszi, hogy még hihet abban, hogy ennek van értelme. Aki látja azt, hogy mi történik a költségvetésekkel folyamatosan, amelyeket tavasszal, akkor a nyáron meghoznak, akkor azt tudja, hogy ennek nem sok értelme van. Ugye az idén csak, hogy megemlítsük a tavasz végi nyár elejé költségvetéshez képest a kiadási oldalt 20%-kal, a bevételi oldalt 17%-kal növelték, ez olyan 6000 milliárd forint. Tehát, hogyha egy költségvetésben csak a fő összegek ilyen mértékben emelkednek, vagy térnek el az eredeti tervtől, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy új gazdálkodási terve az államháztartásnak, ami hát tulajdonképpen sem ennyire nem hasonlít már arra, amit eredetileg elképzelt a kormányzat.
Uh-huh. Ráadásul ugye nyáron is meghaladott adatok alapján készült ez a költségvetés, és az is nagyon furcsa, hogy rendeleti úton írták át, tehát nem a parlament, még egyelőre nem szavazta meg ezt a dolgot, nincs kétségeink, persze meg fogják szavazni, de ez meg mit mutat? Azt, hogy ennyire sürgető a helyzet?
Hát ugye a rendeleti kormányzás miatt lehetősége volt a kormánynak, hogy úgy alkossa meg a költségvetési törvényt, ugye ez egy törvény erejű rendelet eredetileg, az egyik legfontosabb törvénye egy évben az országgyűlésnek, hogy most erre nem volt szükség, nem kellett országgyűlést összehívni hozzá, de ami számunkra nyilván, akiket a számok érdekelnek, nem csak a varázsgömbök, különösen fájó, hogy ugye ez a költségvetés, ez nem olyan szerkezetű, sokkal szegényesebb adatokban, és ezért ugye nincsenek benne olyan fontos táblázatok, olyan fontos adatok, amelyekből össze lehetne állítani azt, hogy ez a költségvetés, ez mit is jelent az ország számára pontosan. Hogy csak egy egyszerű dolgot mondjak, a 2022-es várható adatok nincsenek benne. Tehát az egyetlen, amihez hasonlítani lehet, az a 23-as eredeti költségvetés, amiről te is mondtad, hogy már a pillanat, megalkotása pillanatában elavultnak számított, azóta pedig aztán különösen az. Úgyhogy az, hogy a kormány ezt a költségvetési újratervezést pontosan mely kiadási soroktól vett el, melyekhez tett hozzá, hol növelte a bevételeket, és ezek mögött milyen intézkedések húzódnak meg, ezt úgy nagy nehezen valahogy ilyen puzzle-ként össze lehet talán rakosgatni, akinek nagyon van rá ideje és kedve, de azért talán az jellemző, hogy a karácsony és új év közötti időszakban a kormányzat 2000 oldalnyi közlönyt jelentetett meg, amelyben azok a rendeletek vannak, amelyek már elsősorban a néhány nap múlva kezdődő, most már ugye elkezdődött, 2023-as évről szólnak. Tehát annyira az utolsó pillanatban, december 24-én, meg 29-én éjszaka benyújtott törvényekből vagy rendeletekből lehet megismerni azt, hogy mi történik majd idén az országban, ami rendkívül nehézé teszi mind a felkészülés, mind az átlátását ennek az egész folyamatnak.
Miért már látjuk, hogy miért, vagy értjük, hogy miért ilyen fáradt hangot, Pisti? Hát ezt ennyit átolvasni így a két ünnep
hol
között,
tartasz?
Ahelyett, hogy beigli mámorban fetrengtél volna. Hát ez...
Skandalum. Ez inkább vírus, de egyébként, ha már ezen poénkodunk, az egyik kollégámnak valóban inhüvelygyulladása lett egyébként az elmúlt napokban, és valóban ő volt az, aki a legtöbbet dolgozott ezen az egészen. Bizonyára a kettő azért összefügg sajnos.
Oké, szóval gyakorlatilag így egy új költségvetés jött létre, és majd szépen lassan kihámozható, vagy kihámozzátok, vagy kihámozzuk, hogy mi az, ami benne van?
Hát vannak ezekben már számok, hogy itt a táblázatos formákban például 1,5%-os GDP növekedéssel kalkulálnak a jövő évre. Ugye az eredeti tervezet is elrugaszkodottnak tűnt, most ez mennyire reális?
Hát nézd, ugye annyira nagy a bizonytalanság az idei évre vonatkozóan, hogy 1,5%-ot is ki lehet hozni. Nem azt mondom, hogy egy nagyon konzervatív, minden óvatosságot tartalmazó szám ez a 1,5%, de azért nem is mondanám azt, hogy
egy lehetetlen
eseményhez összejön. Ugyanakkor nyilván a másik oldalon meg van egy olyan tartalék a költségvetésben, hogy 15%-os inflációval készült, amit meg már nem nagyon hiszel senki őszintén szólva, tehát ez azért közelebb lesz valószínűleg a 20-hoz, mint a 15-höz, így aztán az ebből fakadó kockázatok a nominális GDP növekedésével kapcsolatos kockázatok talán kiegyenlítettebbek, de ugye ami látványosabb az az, hogy ahogy tavaly nem 4,9, hanem 6,1%-os lett valószínűleg a költségvetési hiány, ugye az idén nem 3,5, hanem 3,9%-os lesz, tehát látszik, hogy a kormány nem tudja tartani azt a hiánypályát, amit eredetileg eltervezett. Ugye itt volt egy óriási kikövetkezés, ezt mindenki tudja, már szerintem 2021-22-ben, ami után a kormány eltett a nagy esküt, hogy vége lesz ennek, és visszatér a fegyelmezett gazdálkodáshoz, de van ez az energiaválság nevű fránya dolog, ami ugye annyira billenti az egész költségvetést, hogy egyszerűen nem tudja azt a pályát befutni, amit korábban garantált, dacára annak, hogy egyébként ugye jelentős mennyiségű extra intézkedéssel próbálja meg visszacibálni a költségvetést egy olyan elfogadható hiánypályára, amit ugye mindenki nyugodtabban néz, mint mondjuk az óriási hiányokat.
Egyébként ez volt, hogy elengedik a hiányt, ugye makroelemző körökben ez volt. Ez egyértelműen az energiaválságnak köszönhető, vagy nagy Isten, valami olyasmi is van a csőben, hogy ugye jönnek a gazdasági nehézségek, és mindenki kisebb-nagyobb problémákat jósol makrogazdasági szinten is, és a mi életünkben is, és ilyenkor egy jó állam mit csinál? Kicsit élénkíteni próbálja a gazdaságot. Nem ez van a háttérben, hanem az energiaszámla?
Hát ugye kicsit érénkíteni próbálja a gazdaságot, a másik oldalon nézve inkább azt mondanám, hogy megpróbál annyit megszorítani, amennyit eredetileg szükséges lenne ez a hiánycélod, és valóban ebben lehet az a szempont, hogy ne fogjuk vissza még jobban a gazdaságot. De ugyanakkor azért látszik az ezzel kapcsolatos kapkodásban, hogy még a néhány nappal karácsony előtt kibocsátott finanszírozási terv, ami ugye azt mondja el, hogy milyen módon finanszírozzuk az idei hiányt, még az is kisebb hiánnyal számolt, mint amennyi végül benne lett a költségvetésben. De ami talán ennél is érdekesebb, és a kérdésed első fele erre irányult, az az, hogy a képlet nagyjából úgy néz ki, hogy az állam energia emelkedéssel kapcsolatos kiadásai, illetve a kamat emelkedéssel, ami ugye összefügg a kettő együtt az infláción keresztül, tehát a kamat emeléssel kapcsolatos kiadásai, azok olyan 1000 milliárdos nagyságrendű kiadási többletet jelentenek, amit nem hoz vissza az, hogy egyébként az inflációt hagyományosan, közhelyszerűen költségvetési egyensúlyjavító dolognak szoktunk gondolni, mert hát bőven jön be az áfa, meg a személyjövedelemadó, meg minden ugye, ami az inflációval együtt fújódik föl. Most ez a képlet, az ezért, mert az energiaválságból jön az infláció, ez nem érvényes, ugye, hogy csak egyet mondjak, a 2023-as eredeti költségvetési tervhez képest nem 600, hanem 2600 milliárd forint az a rezsicsökkentési alap, amiben ugye azok a kiadási tételek szerepelnek, amelyekkel megpróbálja az állam nem csak a saját energiaszámláját kifizetni, hanem a költségvetési szervekét, az önkormányzatokét, az egyházét, az állami vállalatokét, de még magánvállalati támogatási programok is vannak. Ugye ebbe nyilván bele kell pakolni egy csomó pénzt, az energiacégek különadóit, a gyógyszer különadót, ami ugye váratlanul megjelent a karácsonykor, a különböző központi támogatásokat, a hirtelen bevezetett biztosítási adót, tehát az összes olyan dolgot, amivel meg lehet finanszírozni ezt az óriási költségvetési kiadási igényt.
De ez mind azért van, hogy a lakosság továbbra is viszonylag megfizethető áron kapjon energiát? Mert ez irdatlan összegnek tűnik.
Többek között ezért van, ugye valóban nagyon sokat csökkent mostanában az energia ára, és ezért van egy ilyen vélekedés, hogy nem is kellene ilyen magasnak lenni a rezsinek. Hát bizony azért összességében az, hogy ugye a rezsicsökkentett ár az még mindig azért a piaci árnak a harmada, negyede, és csak ugye a rezsicsökkentett ár utáni úgynevezett lakossági piaci ár az, ami ma már magasabb, mint ami a tényleges piaci ár. Ennek az egyenlege még mindig bőven mínuszos a költségvetés számára, tehát itt ugye az MVM, amin keresztül, még az állami kereskedő, energiakereskedő cégen keresztül, itt óriási veszteségeket kénytelen elszenvedni a kormányzat, és ez bizony azt is jelenti, hogy ez ezer milliárdokban mérhető az az összeg, amit a kormány próbál valahogy átvállalni, ha úgy tetszik, azoktól a gazdasági szereplőktől, a lakosságtól, a vállalattól, azért, hogy ugye ne legyenek csődök, ne legyen akkor a gazdasági áldozat ennek a dolognak, ezt egyébként az egész világ így csinálja, ugye, amiért nálunk ez látványosabb, az egyrészt az, hogy volt egy eredeti terv, ami jól láthatóan nem készült föl még erre a feladatra, ugye a 23 nyári tavaszi költségvetésünk, illetve a másik, amiért látványos, hogy a mi költségvetésünk az nagyon kiköltekezett állapotba szaladt bele ebbe az energiaválságba, ezért igazából van egyfajta bizonytalanság a költségvetés helyzetével kapcsolatban, ami miatt kénytelen a kormányzat a piaci megnyugtatás érdekében is egy viszonylag gyors hiánycsökkentést végrehajtani, ezt nem minden országnak kell ennyire megcsinálnia, van, ahol a finanszírozók ennél türelmesebbek, de hát ugye nálunk láthatjuk egyébként, ha csak a finanszírozási tervet nézzük, hogy azért ebben van feszültség, ugye ezt finanszírozni kell valahogy, ezt a hiányt, és hogy csak néhány ilyen példát mondjak, ugye az államadósságkezelő központ, amelyik nagyon alaposan és mindig nagyon professzionálisan fölkészül arra, hogy hogyan kell az államháztartás adósságával gazdálkodni. Ott például azt láthatjuk, hogy a évek alatt 50%-ról 15%-ra csökkentett devizarányt, az bizony 30%-ra fogja újra visszatornászni néhány év alatt, mert egyszerűen azt látja, hogy muszáj a deviza adósságot is növelni ahhoz, hogy rendesen finanszírozni lehessen ezt a költségvetési hiányt. Közben rövidül az államadósság, az új kibocsátott államadósság futamideje, amit szintén nem szoktunk általában ugye jó hírnek tekinteni. Tehát látjuk, hogy van egyfajta feszültség, van egy küszködés, ahogy a kormányzat ezt a költségvetést megpróbálja összerakni. Most az olyan mellékzöngék, amikről az elején beszéltünk, hogy átláthatóság, meg világos, egyenes,
hát ezek már mellékzöngék.
Költségvetési politika. Igen,
hát de nehéz időket élünk. Csapkod mindenki hát ide-oda mindennel, jó, ami a keze ügyébe akad, de kötekedjél már, Endre. Viszont én GDP fan vagyok.
De a GDP-t Balázs megbeszéltük. Jó, másfél százalék a várakozás. Benne lehet, vagy lesz, vagy nem lesz.
Akár de szeretsz, érted. Először te nyugodj meg, én visszavonulat fújok.
Én az inflációt szeretném, hogy miben gondolkodik a kormányzat, milyen pályát látnak, vagy gondolnak így a közeljövőben. Ugye a jegybanki cél az a 3%, ahhoz képest elég messze vagyunk, hogy mi látható, mi olvasható ki mondjuk az év hátralevő részében, de főleg 24-re, mert talán ott lehet elkezdeni megközelíteni ezt a fajta egyszámjegyű inflációt.
A kormánynak van egy 15%-os éves átlagos inflációs előrejelzés az idei évre vonatkozóan. Ugye ezt hivatalosan, nem, vagy félhivatalosan a jegybanktól veszik át, tehát hogy a Magyar Nemzeti Bank ugye megjelentette az inflációs jelentését, amiben egyébként 15-19,5% volt. Tehát ennek nagyon az alját fogadta el a kormányzat. Ez nyilván segít abban, hogy mondjuk a nyugdíjkiadások ne legyenek olyan magasak, hogy legyen esetleg egy kis bevételi tartalék még a dologban, hogyha esetleg valahogy sikerül a költségvetést egy magasabb költségben inflációs pálya mellett működtetni, de minden esetben a 15% azért egy ilyen nagyon kilóg a rólába alapú dolog. Ugye például ez a 15% jó volt arra, hogy ennél egy kicsivel magasabb bérnövekedési dinamikát lehetett megfogalmazni, ami miatt nem tűnik úgy, mintha lenne reálbér csökkenés az idén Magyarországon. Ezt gyakorlatilag valószínűleg a kormányzaton kívül nem egyetlen előrejelzés sem tartalmazza mostanában. Tehát ugye igazából ez a kicsit alacsonyabb infláció, ez rá van komponálva egy csomó előrejelzés, de azért nagyon nehezen lehet elhinni, hogy ez valóban az előrejelzés, ami jól és pontosan mutatja meg azt, hogy mi lesz a magyar gazdaság pályája 2023-ban, és ugye az infláció utána nyilván csökkenni fog. Ugye ma az alapvető várakozásunk, hogy valamikor az év végén egy számjegyű lehet. Ugye itt érdekes, ha megfigyeljük, hogy a kormányzati várakozások is hogyan húzódtak vissza, hogy ugye még először arról szólt a dolog, hogy a 20% körül tetőző inflációt meg lehet felezni valamikor az ősz elejére, tehát akkor lehet egy számjegyű újra, aztán most meg már ugye csak decembert mondja a kormányzat, úgyhogy a decemberben már benne lesz az, hogy kiesik ugye a benzinár emelkedésnek a hatása, ugye ez a benzinárstop. Tehát, hogy van egy jóval óvatosabb inflációval kapcsolatos megközelítés, és ugye ami igazán fontos, hogy az talán, hogyha nem ér minket több a baj az energiaválság kapcsán, akkor azt ugye el lehet mondani, hogy itt az év elején nagyon csúnya inflációs számokat fogunk látni, amik aztán szép lassan elkezdenek csökkenni, az ősszel ez gyorsul, és tényleg nem lehetetlen, hogy decemberre 10% alatti infláció legyen Magyarországon.
Okay.
Viszont ugye az a rizikó, bocsánat, csak annyit, hogy a 10% az messze van a 3-tól.
Ez kétségkívül.
Hogy onnan hogyan megyünk tovább, az azért nehéz ügy lesz, újra béreket kell megállapítani, amik a magas inflációhoz szeretnének alkalmazkodni, tehát azért itt az infláció sajnos ez elszaladt, és ennek a visszakalapálása az mindenhol a világon nagyon nehéz lesz.
Egy rövid kérdés, rövid válasz, lesz-e recesszió Magyarországon, azaz gazdasági visszaesés, és akkor 32 év múlva érjük utol Ausztriát, vagy fennmaradhat ez a 1,5%-os GDP bővülés, amit hát elég optimistán megfogalmazott a kormány?
Ha a technikai recesszió kérdés, akkor az lesz, vagy van. Azt gondoljuk, hogy a harmadik negyedéves gazdasági visszaesés után a negyedik negyedévben is volt, és valószínűleg az idei első negyedévben is lesz gazdasági visszaesés, tehát a GDP-n kisebb lesz, mint az előző negyedévben. Ugye három egymást követő ilyen negyedév esetében van recesszió. Az, hogy az év egészen mínuszos GDP is lesz-e, arra mindenki azt mondja ilyenkor, hogy mondd meg, mennyi lesz a gázár, és akkor megmondom neked ezt. Tehát nagyon nehéz a dolgot olyankor előrejelezni, amikor egy korábban nagyon stabilan viselkedő gazdasági paraméterünk, amire rendkívül sérülékeny az ország, mint most kiderült, ez ugye lehet 60 euró is, meg lehet 300 is. Ilyen körülmények között nagyon nehéz megmondani, mekkora alkalmazkodást kell a gazdaságnak elviselnie. Én azt gondolom, hogy a nulla körüli lehet majd az idei GDP növekedés, vagy a GDP változás. Ez a plusz vagy mínusz kicsi, az igazából szerintem annyira nem számít. Van azért ebben egy jó hír is, hogy azért akkor, amikor 300 eurós gázárakat nézegettünk itt ősszel, akkor azért ennél egy sokkal-sokkal rosszabb gazdasági kép alakult ki bennünk. Tehát ahhoz képest ez egy menedzselhető krízis, ami nem könnyű, de talán nem olyan elviselhetetlen, jó. És nem hoz olyan problémákat, amiket korábban rettegettünk.
Külön köszönjük, hogy a vége azért csak valamennyire optimistább lett. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál egy új rádió új adásának első vendégeként, úgyhogy majd valami emléklapot konstruál a Kántor, mert én nem értek annyira a számítógépes dizájnhoz. Neked pedig nagyon boldog új évet, és a kollektívának is, akit erősítesz, azt kérlek, tolmácsold.
Köszönöm szépen, meg sok sikert az új helyem.
Köszönjük, szervusz!